stúdiónk vendége Berlinger Attila Szekszárd megyei jogúváros polgármestere, köszöntöm itt nálunk. Egyben köszönöm, hogy őszintén lehet kérdezni szinte tabuk nélkül a város életét érintő dolgokban. Polgármester úr, azért azt kimondhatjuk, hogy az elmúlt jó néhány évben egyfajta békétlenség volt itt a szekszárdi közhangulat. Hogy érzi, tovább lehet ezen lépni?
Elsőként hadd köszöntsem én is nagy szeretettel a rádió egy valamennyi hallgatóját, és örülök, hogy itt lehetek a stúdióba, és tudunk beszélni közéleti, hétköznapi témákról. Békétlenség. Igen. Én azt gondolom, most lassan egy fél éve lesz, 4 hónapja pontosabban, hogy felállt az új képviselőtestületünk október 10-e óta, és nem csak a tavalyi évi választási kampányban, hanem azóta is folyamatosan nagy hangsúlyt helyezünk arra az alapgondolatra, hogy egy város fejlesztése közös érdek, és nem az egymás háttérbeszorítása, nem az ellentétek szítása tud egy település fejlesztéséhez hozzájárulni, hanem az, hogyha mindenki egy kicsit magába néz, és megpróbálja azt nézni, mi az, ami összeköt, mi az, ami előre segíti akár a fejlesztéseket, a projektjeinket, és a városi közhangulatban nem az indulatok felkorbácsolását helyezi előtérbe, hanem inkább, hogy őszintén és mérehatóan kell a mindenkit foglalkoztató problémákkal foglalkozni. Szilárd meggyőződésem, hogy nem szerencsés helyzet, amikor egy város úgy van ellenzékben, hogy ennek az egész gondolatköre csak valami ellen irányul. Én azt gondolom, egy város vezetésben igenis fontos dolog, hogy egy olyan pozitív jövőképpen rendelkezzen, ahol egy mindenkori városvezetésnek kutya kötelessége megragadni azokat a lehetőségeket, ami egy város fejlesztéséhez vezethet. Kormány segítségét, a pályázati projektek megvalósítását mindenek fölé kell helyezni. Ez nem lehet érzelmi kérdés, ez nem lehet elvi kérdésem, ez egyszerűen a város érdeke. Közösségi feladataink vannak, város fejlesztésében mindenkinek kötelessége megtenni a maga oldaláról, amit tud. Egy városvezetésnek meg ez nem is kérdés, hogy ehhez minden segítséget meg kell ragadnia.
Az biztos, hogy hozzuk majd az idézőjelbe persze az utca kérdéseit, és például ilyen a parkoló, ugye mondhatnánk azt, hogy a közterület a közé telt mindenki, akkor mégis miért fizetünk parkolódíjat?
Ez egy kiváló téma, én azt gondolom mindannyian, akik itt élünk a városban, nap mint nap átéljük, és látjuk, hogy Szekszárd városa a méretéhez képest is rendkívüli módon túl motorizált. Már a 80-as évektől kezdve Szekszárd azon városok közé tartozott, ahol az egyfőre jutó gépjármű állomány Magyarország élvonalához tartozott. Voltak olyan évek, amikor szinte dobogón is voltunk. Ez egyrészt azt mutatja, hogy van ebben a városban élet, van ebben a városban, talán így is nevezhetjük, hogy gazdasági erő, de ennek ugye rögtön megjön az árnyoldala is, hogyha megnézzük Szekszárd szerkezetét, az épített örökségünket, a domboldalra épített várost, a városközpontban a sok-sok lakótelepi részt, bizony a 60-as, 70-es, 80-as évektől kezdve, ahogy folyamatosan bővült a város, ahogy folyamatosan épültek be a korábban még szőlőterületek, hát ezt a fajta beépítést és a lakónegyedek növekedését a parkoló helyzet bővítése egyáltalán nem követte. Lassacskán azt mondhatjuk, hogy egy családban mondjuk 3-4 autó is van, és ez már inkább átlagnak tekinthető. Tehát ha azt nézzük, a parkoló szám nagyjából 80-as, 90-es évek óta mondjuk megduplázódott, az autók száma meg 10-szereződött, vagy meg 16-szorozódott szinte. Mit tud ebben a helyzetben egy város tenni? Először is azt, amit mondtam, megpróbál minden forrást ennek érdekében felkutatni, de az aktuális helyzetet is kezelni kell, úgyhogy mi úgy döntöttünk a testületben, hogy innentől kezdve a parkolódiakból befolyó bevételeket csak is kizárólag a parkolóhelyek, a jelenlegi parkolóhelyek felújítására, és a bevétel arányaiban pedig új parkolóhelyek építésére fogjuk fordítani. Ettől függetlenül is nagyon szeretnénk a következő években végre parkolóházak építésében is gondolkodni. A bezeridi tömb első kérdése is mindig felmerül, illetve hát az elmúlt években is többször fellángolt, aztán ugye vita is övezte, a régi fűtömű terület azon is megépülhetett volna, és a jövőben meg is épülhetne megfelelő finanszírozás után szintén egy nagy parkolóház. Tehát a felszíni parkolók bővítése nem fogja tudni ezt a hatalmas igényt feldolgozni, ehhez nagyobb épületeket is kell nekünk emelni.
Értem akkor, tehát, hogy miért fizetünk. Ugye itt volt évelején egy parkolódíj emelés, akkor konkrétan, tehát, hogy csak hogy viszonyítani tudjuk, tehát hogy például egy automata telepítése mibe kerül, hogy akkor lássunk.
Igen, a parkolódíjak bevétele is egy kicsi csalóka lehet, hiszen joggal mondja a város lakossága, hogy hát beszedik ezeket a díjakat, és semmi nem látszik. A lakosnak mindig igaza van, én azt gondolom, de érdemes egy kicsit a dolgok mögé is nézni. Azt is tudni kell, hogy a parkoló bevételnek sajnos csak egy része marad meg bevételként, hiszen például egy-egy parkoló automata telepítése, erre is nagyon sok lakossági kérés kapunk, 10-12 millió forintos összeget feltételez. Most nagyjából olyan 30 parkoló automatánk van, tehát ugye be lehet szorozni ezt az összeget. Ezeknek a fenntartása és a parkolási díjak egy jelentős részét elviszi, illetve hát szerződésben állunk egy olyan céggel, amely ugye a mobil parkolást és a kártyás fizetés lehetővé teszi, annak is van tranzakciós díja, annak is van szerződéses díja. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy a parkoló bevétel az nem egy tiszta bevétel a városnak, annak egy része, egy hányada megmarad. Gondolkodunk további fejlesztésben is. Sok jó példa van már az országban, ahol szinte megvalósul teljesen a készpénz fizetés mentes parkolásnak a rendszere. Én ebben szeretnék majd a lakossághoz is fordulni, egyfajta közvéleménykutatás, illetve kérdésekkel, amiből azért konkrétabb adatokat is nyerhetünk, hogy mekkora hányada a parkolást igénybe vevőknek, aki még hagyományosan kétpénzvel, pénzbedobós útján fizeti ki a parkolódíjat, illetve mekkora az arány, akik akár mobiltelefonnal vagy bankkártyával fizeti ki ezeket az összegeket, és ebből azt gondolom értékes adatokat, értelmes továbbgondolásra alkalmas adatokat tudunk kinyerni. Jó lenne, ha megvalósulhatna egy teljesen készpénz fizetésmentes parkolórendszer, akkor ezeknek az automatáknak a költségeit leszámolnánk, illetve végre ezzel nem kellene foglalkoznunk, jóval nagyobb hánya tudna megmaradni a valódi parkoló fejlesztésre. Tehát ezzel is foglalkozunk a következő időszakban.
Lázár János miniszter úr a közelmúltban Szekszárdra látogatott, több bejelentéssel is éltek. Ezek közül az egyik az útfejlesztés.
Én a stratégiai jelentőségű látogatásnak tekintem az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetésének a szekszárdi látogatását, ugyanis itt nem csak miniszter úr érkezett hozzánk, hanem egy olyan 15 fős delegáció, amelyben a minisztériumnak valamennyi államtitkára, helyettes államtitkára, és hát a szaktárcák, a szakágazatok vezetői, a MÁV csoport teljes vezetősége, a Magyar Közút részvénytársaság teljes vezetősége itt volt. Kezdjük talán egy picit a távolabbi régiós nagyobb fejlesztésekkel, amely szempontjából Szekszárd is kiemelt szerephez juthat. Ez pedig nem más, mint az M9-es autóút nagyon régóta várt fejlesztése, bővítése. Itt az M9-es út keleti irányú bővítéséről van szó elsősorban. A kormánynak született már egy olyan döntés a tavalyi évben, hogy elindít egy úgynevezett Bácska projektet. Ennek nagyon sok lába van, nagyon sok szakasza van. A szerb-magyar határ mellett Tompa-Kelebia térségében a kormány döntése alapján épülni fog a következő években egy jóval nagyobb méretű és jóval nagyobb áteresztő képességű határátkelő hely, amelynek az lesz a fontos szerepe, hogy a jelenleg az M5-ösre Szeged irányába terelt déli balkáni országokból származó személy és teheráru forgalmat jó részben át tudja terelni az M6-os autópálya felé. Összesen hasonlítható jelenleg egy M5-ös autópályának a forgalma az M6-ossal, az M6-os jóval kisebb forgalmat bonyolít le még a mostani években is, és erről a Tompáról kiinduló útszakasz egy 40-50 kilométernyi építéssel a Szekszárdi Szent László hídba torkolana be. Szekszárd logisztikai és központi közlekedési szempontból központi szerepét nagyon nagyba segítheti. Itt jön már is elő az a téma, amely szintén egy nagyon régi vágya a szekszárdiaknak, hogy egyszer elkészüljön végre egy teljes elkerülő út. Ennek az elkerülő útnak egy kisebb szakaszára már a kiviteli tervek elkészültek. Ez nagyjából a mostani teipar és a város déli részén, a csatári részen lévő kereskedelmi zóna közötti szakasz összeköttetését jelenti. Rövid úton belül itt a terület kisajátításokkal ez már egy kézzelfogható fejlesztés lesz a következő egy-két évben, de akkor lesz értelme ennek a fejlesztésnek, ha ennek az északi lába, meg a teljes déli lába is megépül. A tervezésre már is a teljes forrás rendelkezésre áll. Hogyha az északi szakasz nézzük, ugye az M9-es révén a palánki városrész, az északi városrész M9-es autóúttal való bekötését szeretnénk összekötni a teipar melletti csomóponttal. Tehát igazából a mostani iparterület az ipari park mellett nyomvonalán vasúti átkelőhelyjel együtt történik majd a Magyar Közút által annak a szakasznak a megtervezése, amelynek akkor a déli lába pedig a csatári, kereskedelmi résztől, megint csak párhuzamosan a jelleg 56-os úttal, egészen a Szőlőhegyet és az Őcsény-Decsi utat, illetve az M6-os autópálya déli bevezető szakaszát tudja majd összekötni. Teljes költségét a magyar állam vállalta, a Magyar Közút fogja tervezni és megépíteni, és amennyiben ez megvalósul, úgy a kormány elképzelése szerint ez lesz majd az 56-os főközlekedési út, és a jelenleg tehermentesítő útként ismert Tarcsai utca és a város északi része felé vezető, Palánk felé vezető útszakasz pedig egy olyan belterületi úttá válhat, ami sokkal jobban élhető és sokkal jobban átjárható lesz innentől kezdve majd Szekszárdon.
Lapozzunk egy kicsit a témákat illetően. Méltó módon képviselheti majd a történelmet az Augusztusház. Miért mondhatom ezt?
A város műemlék jellegű épületei közül, ahogy járunk elünk, ugye láthatjuk, hogy sajnos egyik-másik igen elhanyagolt állapotban van, réges-régóta felújításra szorul. Itt is ugye részben a tulajdonviszonyok, részben a pénzforrás hiánya mindig-mindig elodázza ezeket a nagyon fontos városképet is alapvetően befolyásoló felújításokat. A minisztérium azt vállalta, hogy a jelenlegi meglévő keretéből az Augusztusház, ugye Liszt Ferenc zeneiskola működését is biztosító régi műemléki épületünk teljes felújítását vállalja. Már ebben az évben meginduló tervezést, és én nagyon remélem, hogy a jövő évben pedig már a felújítás megkezdését is jelentheti. Itt a város is természetesen a tervek elkészítésébe bevonásra kerül, ugye azt is tudni kell, hogy a zeneiskola ugye a tankerülethez tartozó oktatási intézmény, és maga az épület az pedig egy társasház, tehát itt több tulajdonos is van, itt ennek egy alapos előkészítése szükséges, de mégis nagyon-nagyon hiszek benne, hogy a város központjának az egyik legikonikusabb, és történelmileg a város kulturális életét, hagyományait szimbolizáló épület végre a következő egy-két évben egy újabb felújítás után egy égköve lehet megint csak a belvárosunknak.
Itt ugye hallottuk, hogy teljes körű felújítást tesz lehetővé az állam, de azt jelenti, hogy akkor Szekszárd városának nem kerül semmibe.
Pontosan, tehát ez a fejlesztés is úgy az előzőekhez viszonyítva, talán kezdhettem volna ezzel, hogy minden a korábbiakban is említett fejlesztés, ugyanúgy az Augusztusház és a többi projekt is a városi költségvetésből semmilyen terhet nem jelent, tehát ez mind-mind minisztérium, illetve állami forrásba valósulhat meg.
És akkor még egy nagy téma, a Valasi János kórház jövője. Szekszárdi lakosként is érdekel, hogy a kórháznak mi lesz a sorsa. Egyáltalán egy ekkora mértékű fejlesztésre milyen ráhatással van Szekszárd városa.
Ezen a stratégiai megbeszélésen a minisztériummal olyan témák is előkerültek, amelyről sokszor azt gondolja az ember, hogy hát na ez aztán teljesen kivitelezhetetlen, nagyságrendű elképzelés, de én teljesen más véleményen vagyok, minden olyan témát elő kell venni egy ilyen megbeszélésen, ha már itt a lehetőség, hogy egy teljes minisztériumi vezetés itt van, amely a városnak akár több évtizedes fejlődését, vagy egy olyan vízióját is támogathatja, hogy igenis foglalkoznia kell a mindenkori városvezetésnek azzal, hogy nem csak a saját regnálása alatt, nem csak egy önkormányzati ciklus alatti fejlesztések a fontosak, hanem olyanok is, amely majd a mi gyermekeinknek, unokáinknak is itt hagyott örökségül nagyon sokat jelenthet. Hát a kórház kérdése azt gondolom egy ilyen hatalmas falat. Itt igazából már egy közel 100 éves épületegyüttesről beszélünk, mint egy 20 hektáros területen legalább 30 épületből álló szigetszerű, pavilonrendszerű kórházi együttes működteti Tolna vármegyében az egészségügyi szakellátást és ugye a betegellátást. Ennek a teljes felújítása, én ne gondolja polgármester azt magáról, hogy mindenhez ér, de megint csak városlakóként is ugyanezt gondolom, hogy szinte egy lehetetlen sziszifuszi feladat. Tehát egy 100 éves, vagy 80, vagy 60 éves épületek teljes korszerűsítését, tetőjének a cserélését, szigetelését, klimatizálását, energetikai felújítását, újravezetékelését. Hát olyan bődületes költség lenne, ami egyrészt a napi munkát is el lehetetleníteni, hiszen akkor hol folyjon a betegellátás. Abban a vízióban értettünk egyet a kormány képviselőjével, minisztérium képviselőjével, hogy elő kell készíteni egy igazi jövőképet, ami pedig nem lehet más, mint egy új tömbkórház építése. Alsó hangon 80-100 milliárd forint. Ez ugye egy város költségvetésének 6-szorosa, 7-szerese, 8-szorosa is lehet, attól függően, hogy abban az adott évben milyen bevételekkel és a kiadásokkal számolhatunk. Tehát ez egy olyan nagy mértékű, egy olyan léptékű fejlesztés, amely egyértelműen egy kormányzati döntéssel indulhat csak el. Az előzetes megtervezése elindul, a kórház vezetése nagyon komoly szakmai anyagokat állított össze a minisztérium részére, amelyben részletesen megindokolja, részletesen bemutatja a jellegi működést, és már felvázol egy olyan elképzelést, hogy ebből hogyan lehetne egy a jelleginél kisebb területen, egy helyen lévő ellátással, egy tömbkórházzal, modern épülettel jelentősen lecsökkenteni nem csak a rezsiköltséget, hanem akár a betegágy számot is, hiszen nagyon sokszor vannak kihasználatlan kapacitások, egyes osztályokon pedig túlzsúfoltság, erre nagyon jó statisztikai adatokkal rendelkeznek, pontos vizsgálatokkal rendelkeznek, tehát tökéletesen lehet látni, hogy az elmúlt évtizedekben Tolna vármegye járóbeteg és fekvőbeteg ellátásának hogy alakultak a számai, és ehhez igazítva tudnák már a jövőbeni a tömbkórház méretét és az osztályait és az ott kialakítandó betegellátást összerakni egy csomagba. A kormány komolyan gondolja, hogy a Paks 2 megépülése után az a várható lakosságnövekedés, az a várható betegellátása való igény Pakson és a környékén is jelentősen megnövekedhet, és Tolna vármegyének egy erős központi kórházra még inkább szüksége lesz. Mihez a város részéről, mivel nem vagyunk fenntartók, a lakosság oldaláról nézzük ezt a projektet, hogy Szekszárd amennyiben egy ilyen tömbkórházzal tudná a következő évtizedekben ellátni a betegellátással kapcsolatos valamennyi igényt, akkor az egy mindenkori városvezetésnek egy rettentően fontos küldetése lehet.